Sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a Trinity-ben, a találkozások helyén, a krízisek üzenetei címet viselő online biblia tanulmányozásunk ma esti alkalmán. Pafkó Tamás vagyok, a gyülekezet lelkipásztora. Lassan 2 hónapja, hogy a koronavírus járvány miatti helyzet a mindennapjaink részévé válik. És szépen lassan mindannyian kezdjük megsejteni és érzékelni, hogy nem ez a krízis lesz az utolsó az életünkben. Sőt, talán azt is mondhatnánk, hogy ez a krízis kiinduló pontja más kríziseknek, amiről már most tudhatjuk, hogy elérik az életünket. Mert a járvány miatti krízis gazdasági válságot fog eredményezni, és itt a járvány miatti krízisben megpróbálódnak a kapcsolataink, sőt, ez a krízis próbára teszi a személyiségünket is. A mai estén egy olyan krízis szeretnék a középpontba állítani, amely a személyiségünkről szól. Ez a karantén helyzet ugyanis megpróbál bennünket. Amikor felbomlanak a jól ismert kereteink, az hatással van a személyiségünkre, az identitásunkra is. Ki vagyok én? Ki lehettem volna, ha nem jön ez a krízis? És ki lesz így belőlem ennek a krízisnek a nyomán? Mi lesz a kapcsolataimmal? Mi történt a kapcsolataimmal a karantén alatt? És hol van ebben az egészben Isten? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Jákob krízisén keresztül. Így olvassuk tehát a Bibliát ezen a mai estén Mózes első könyvének 32. fejezetéből. Így hangzik az élő Isten szava Mózes első könyve 32. fejezetéből. Azután követeket küldött Jákob maga előtt bátyjához, Ézsauhoz, Széír földjére, Edom mezejére, és ezt parancsolta nekik. Mondjátok meg uramnak, Ézsaunak, ezt mondja a te szolgád Jákob. Lábánnál voltam jövevény, ott tartózkodtam mostanáig. Szereztem marhákat, szamarakat és juhokat, szolgákat és szolgáló leányokat. Azért küldök neked üzenetet, uram, hogy elnyerjem jó indulatodat. A követek ezzel tértek vissza Jákobhoz. Elmentünk bátyádhoz, Ézsauhoz. Jön is már eléd, de 400 férfi van vele. Jákobot ekkor nagy félelem és szorongás fogta el, ezért 2 táborra osztotta a vele levő népet, meg a juhokat, marhákat és tevéket. Mert úgy gondolta, ha eléri Ézsau az egyik tábort és levágja azt, legalább a másik tábor megmenekülhet. Jákob azután ezt mondta. Ó, atyámnak, Ábrahámnak istene, és atyámnak, Izsáknak istene! Uram, aki ezt mondtad nekem, térj vissza hazádba, rokonságod közé, és jót teszek veled. Méltatlan vagyok mindarra a hűségre és szeretetre, amiben szolgádat részesítetted. Hiszen csak egy vándorbottal keltem át itt a Jordánon, most pedig 2 táborom is van. Ments meg engem bátyámnak, Ézsaunak a kezéből, mert félek, hogy ha idejön, megöl engem és az anyákat is gyermekeikkel együtt. Hiszen te mondtad, sok jót teszek veled, és utódaidat olyanná teszem, mint a tenger homokja, amely olyan sok, hogy nem lehet megszámolni. Miután ott töltötte azt az éjszakát, ajándékokat válogatott ki bátyának, Ézsaunak mindabból, amire szert tett. 200 kecskét, 20 bakot, 200 juhot, 20 kost, 30 szoptatós tevét csikóstul, 40 tehenet és 10 bikát, 20 szamárkancát és 10 szamárcsődört. Szolgáira bízott minden nyájat külön-külön, és ezt mondta szolgáinak. Keljetek át előttem, de hagyjatok távolságot a nyájak között. Az elsőnek azt parancsolta. Ha találkozik veled a bátyám, Ézsau, és megkérdezi, hogy kinek a szolgája vagy, hová mégy, kié ez a jószág előtted, akkor ezt mond. Szolgádé Jákobé, aki ajándékul küldi uramnak, Ézsaunak. Ő maga is itt van mögöttünk. Ezt parancsolta a másodiknak is, a harmadiknak is, mindazoknak, akik a nyájak után mentek. Így beszéljetek Ézsauval, amikor találkoztok vele. Ezt is mondjátok, szolgád Jákob itt van mögöttünk. Mert ezt gondolta, megengesztelem őt az ajándékkal, amely előttem megy, és csak azután kerülök a színe elé, talán akkor szívesen fogad. Az ajándék tehát elindult előtte, ő azonban a táborban töltötte azt az éjszakát. De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgáló leányát és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbók gázlónál. Fogta és átvitte őket a patakon, majd átvitte mindenét, amie volt. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki birokra kelt vele egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, úgyhogy kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja, miközben vele birkózott. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob azt kérdezte, mondd meg nekem a nevedet. De ő így válaszolt, miért kérded a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta, bár láttam Isten színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuélnál, és sántított csípőjére. Az eddigi szokásunktól eltérően nem a szöveg elejétől kezdjük a kérdés felvetést, hanem a felolvasott ige szakaszunk jeleneteinek egyik központi jelentőségű kérdésénél, és ebből indulunk majd tovább, és fejtjük vissza az eseményeket. Egyedül a sötétben. A félelem és a szorongás tökéletes kifejeződésének a képe ez. Gyerekkorunktól fogva mindannyian jól ismerjük azt a torokszorító érzést, amely a gyomrunkból a torkunkba szalad, amikor egyedül maradunk a sötétben. És aztán, ahogy felnövünk, megtanulunk együtt élni ezzel az érzéssel, illetve függetleníteni magunkat tőle, de valahol mindig bennünk marad az a szorongató érzés, amit akkor élünk át, amikor egyedül maradunk a sötétben. Jákob azonban, ahogy láttuk is, tudatosan teremti meg ezt a helyzetet. Tudatosan akar egyedül maradni a sötétben. Gyanús tehát, hogy itt valamilyen nem természetes helyzetről van szó, hogy Jákob valamilyen nem hétköznapi eseményre készül. Ezt olvastuk ugyanis a 23. 25. versben. Fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbók gázlónál. Fogta és átvitte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Az első kérdésünk tehát az, hogy miért kell fel valaki az éjszaka közepén, miért kelti fel a népes családját, és kényszeríti őket, hogy a puha ágyból kikelve gázoljanak át a sötétben, a hideg és sötét folyón. Elég érdekes helyzet. Mit gondolhattak a feleségei és a gyermekei? Vajon nem vitatkoztak? Nem veszekedtek? Nem mondták azt, hogy hát drágám, hát apa, hát nem egészen normális élethelyzet az éjszaka közepén megfürödni a folyóban és átgázolni a gázlón. Miért csinálod ezt velünk? Főleg úgy, hogy miután az egész családját átviszi a folyó túlpartjára, ő visszamegy a másik partra, hogy egyedül maradjon ott. Ilyet csak nyomós indokkal tesz az ember. Jákobnak pedig van nyomós indoka. Nagyon is nyomós indoka van. Ezt fogjuk megnézni a következőkben. Vannak olyan élethelyzetek, amikor úgy fogalmazhatnánk, hogy az idő, mintha összesűrűsödne. Mintha az idő összecsomósodna, és egyetlen jelentőség teljes, nagyon komoly pillanatba sűrűsödik minden, minthogyha az életünk, minden, ami valaha fontos volt a számunkra, egy pontba sűrűsödne. Egyetlen jelentőség teljes pillanatba. És ilyenkor, minthogyha az egész világ, egyetem lélegzet visszafolytva csak bennünket figyelne, hogy na, hogy dönt? Hogy tud-e jó döntést hozni az ember? Ezeknél a pillanatoknál szoktuk azt érezni, hogy így nem mehetünk tovább. Ezek a pillanatok a mély imádságok, a mély gondolatok, a zokogó sírások, a nagy lélegzetvételek és a nagy térdre borulások pillanatai. Ezek a pillanatok a letisztult, díszítésmentes és végtelenül őszinte imádságoknak a pillanatai. Ezek az Istennel való találkozások pillanatai. Hát egy ilyen pillanat viszi át Jákobot a túlpartra, egyedül a sötétbe. 20 évnek minden fájdalma, keserűsége, elrontott döntése terhelődik egyszerre és hirtelen Jákob vállára, abban az összesűrűsödött pillanatban, azon az éjszakán. Jákob fél. A félelem pedig időnként szinte pattanásig feszíti az agyunkat, és ez a feszült helyzet általában kétféle reakciót szül. Vagy tökéletesen kétségbe esünk, vagy valamilyen cselekvésre sarkal bennünket a félelem. Jákobnál ez az utóbbi történik. Ezt olvastuk a 7.-8. versben. A követek ezzel tértek vissza Jákobhoz. Elmentünk bátyádhoz, Ézsauhoz. Jön is már eléd, de 400 férfi van vele. Jákobot ekkor nagy félelem és szorongás fogta el. Jákob ezt a szorongását többféle csatornán próbálja levezetni. Az egyik egy praktikus ötlet. Két táborra osztja az embereket és az állatokat. Ha az egyik fele elvész, legalább a másik fele megmarad. Nem túl szívderítő kilátás, de nagyon gyakorlatias és praktikus. A másik azonban egy segélykiáltás az Istenhez, az Úrhoz. És ez felbecsülhetetlen értékű visszajelzést ad Jákob hitbeli fejlődésével kapcsolatban. Ezt olvastuk a 12.-13. versben. Ments meg engem bátyámnak, Ézsaúnak a kezéből, mert félek tőle, hogyha idejön, megöl engem, az anyákat is gyermekeikkel együtt. Hiszen te mondtad, sok jót teszek veled, és utódaidat olyanná teszem, mint a tengerhomokja, amely olyan sok, hogy nem lehet megszámolni. A halálfélelem, a halál közelsége a legtöbb esetben nagyon mély, őszinte vallomásokra, illetve felkiáltásokra indítja az embereket. Azt mondják, hogy háborúban a haldokló katonák két szót ismételgetnek újra és újra. Az egyik az az, hogy anya, anya, vagy pedig a másik, hogy Istenem, Istenem. A halál torkában életerős, marcona férfiak azt mondják, hogy gyermekik pózba összekucorodnak, és azt hívják segítségül, akivel a legzsigeribb kapcsolatban állnak. Az édesanyjukat, vagy az Istenüket. Ezért tehát azt mondhatjuk, hogy a legelemibb és legőszintébb reakciók szabadulnak fel azokban a helyzetekben, amikor valamilyen megsejtett nagy veszteség szele megcsap minket. Hát ezért óriási a jelentősége annak, hogy egy ilyen helyzetben Jákob milyen felkiáltásban tör ki. Ő pedig Istenhez fordul, és tőle kér segítséget. Ez vezet el bennünket a második kérdésünkhöz, amely így hangzik. Mikor hangzott el Isten szájából ez az ígéret, amelyre Jákob hivatkozik? 20 évvel ezelőtt kapta Jákob ezt az ígéretet, egy különleges találkozás alkalmával. Jákob az elhibázott döntéseinek a következményeként kényszerűen menekül a saját szülői házából. Miután fondorlatosan és álságos módon kijátszotta a bátyjától az annak járó első szülöttségi áldást. Ezen a menekülő úton, amely egy 800 kilométeres vándorút, egy éjszaka olyan fáradtan rogy le egy helyen, hogy csak éppen arra van ideje, hogy egy követ párnaként a feje alá húzzon. És ekkor a tökéletes kiszolgáltatottságnak az állapotában megjelenik neki Isten, és meghívja őt a vele való személyes kapcsolatra. Jákobot, a csalót, mert a neve ezt jelenti, Isten meghívja az Ábrahámmal és Izsákkal kötött szövetségi kapcsolatba, a nagyapjával és az apjával kötött áldást ígérő kapcsolatba. Ezt olvassuk a 28. fejezet 13. 14. versében. Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak istene és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Ez a közvetlen és személyes találkozás elindít Jákobban egy folyamatot. Ő, akiről egészen eddig a találkozásig nem olvassuk, hogy bármilyen kapcsolata is lett volna Istennel, azt a helyet, ahol a találkozás történik Istennel, elnevezi Lúzról Bételnek. Ez két név tehát. Lúz annyit jelent, mint elhajlás, Bétel annyit tesz, mint az Isten háza. Elnevezi tehát Jákob, aki egészen eddig nem volt kapcsolatban Istennel, a találkozás helyét elhajlásról az Isten házának. Ez a tette mindennél hangosabban beszél arról, hogy milyen változások indultak el Jákob bensőjében. Egy elhajlott élet Isten háza felé fordul. A Biblia azonban őszinte is nem hallgatja el, hogy Jákob mindennek ellenére feltételeket szab Istennek. A 28. fejezet 20. 21. versében ezt olvassuk. Ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és épségben visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Isten bevonja őt az atyáknak tett nagy ígéretbe, az áldások ígéretébe. Az ígéret örökösévé teszi őt, és ő ebben a helyzetben nekiáll alkudozni Istennel. Döbbenet! Döbbenet! 20 év telik el ezután a találkozás után. 20 év telik el a találkozást követően, és ott találjuk Jákobot a folyóparton, amint kétségbe esetten Istenhez kiált. És mire hivatkozik? A 20 évvel ezelőtt kapott ígéretre. Ments meg, Uram! Hiszen te mondtad, sok jót teszek veled, és utódaidat is olyanná teszem, mint a tenger homokja, amely olyan sok, hogy nem lehet megszámolni. Úgy tűnik tehát, hogy Jákob elhajlott élete lassan teljesen Istenhez fordul. 20 évvel később a találkozást követően, ebben a helyzetben, Jákob már nem diktál. Már nem szab feltételeket. 20 év nyomorúsága ugyanis lekoptatta a személyiségének ezeket a karcosabb vonásait. És ez elvezet bennünket a következő megállapításunkra, mely így hangzik. Az idő múlását és az életünk viszontagságait Isten felhasználja arra, hogy lekoptassa a személyiségünk karcosabb vonásait. Itt, 20 évvel később, az ígéret valósággá kezd válni Jákob számára. Mint hogyha azt mondaná, hogy Uram, mi lesz a tenger sok utódommal, hogyha jön most Ézsau a bátyám, és néhány jól irányzott karcsapással levágja az összeset. És ezzel a néhány karcsapással együtt nem csak az utódaimat, meg a jószágaimat juttatja a holtak hazájába, hanem azt az ígéretet is, amit nekem tettél. Te ígéretet tettél nekem, mondja Jákob. Bízom benned, bízni akarok benned, hogy be is teljesíted az ígéretet. Erről szól Jákob segélykiáltásba beleszőtt ígérete. És ez vezet el bennünket a harmadik kérdéshez, mégpedig ahhoz, hogy mi is történt az előző 20 évben. Az a 20 év, amely megelőzte ezt a folyóparti éjszakát, gyökeresen átformálta Jákob személyiségét. Ennek a 20 évnek az eseményei fájdalmasan, de végérvényesen térdre kényszerítették Jákobot Isten előtt. Az a Jákob, akinek a neve Csaló, aki roppant tudatosan tervezte és irányította a saját életét, ha kellett, akkor gátlástalanul átgázolva a saját apján, anyján, a bátyján olyan helyzetbe került, ahol a saját bőrén kellett megtapasztalnia az olyan emberek viselkedését, mint amilyen ő maga. Lábánnál, a nagybátyja házánál, ahol szolgált az elmúlt 20 évben, sorozatosan becsapják, átvágják, megrövidítik, ahol csak lehet. Anyagilag, érzelmileg, lelkileg egyaránt. Jákob elmenekült egy eltorzult és széttöredezett kapcsolatrendszerből, és ahonnan a megnyugvást várná, ott is csak halmozódnak az újabb és újabb elrontott kapcsolatok. A nagybátyja folyamatosan becsapja és kizsigereli őt, az unokatestvérei kiközösítik, a feleségei pedig féltékenykednek egymásra. Ne zavarjon meg bennünket az, hogy feleségekről van szó. Abban a kultúrában a poligámia, a többnejűség az bevett kulturális gyakorlat volt. Nyugodtan kimondhatjuk tehát ezek után, hogy Jákob magányosan üldögél az elrontott kapcsolatainak a hatalmas szemétdombján. Ő maga így foglalja össze ezt a 20 évet Lábánnak, a nagybátyának, amikor a kettejük között pattanásig feszül a helyzet, és végül kirobban az elmúlt évek minden feszültsége. Ezt olvassuk a 31. fejezet 36. versétől kezdődően. Ekkor Jákob haragra lobbant, és perlekedni kezdett Lábánnal. Már 20 esztendeje vagyok nálad, juhaid és kecskéid nem vetéltek el, nyájat, kosait nem ettem meg. Amit a vad széttépet, nem vittem hozzád, magam térítettem meg, tőlem kérted számon. Meg azt is, amit elloptak tőlem nappal vagy éjjel. Nappal a hőség emésztett, éjjel meg a hideg, szememet kerülte az álom. Ilyen 20 esztendőn volt a házadnál. 14 évig szolgáltalak két leányodért, 6 évig meg juhaidért. Te pedig 10-szer is megváltoztattad a béremet. Ha atyám istene, Ábrahám istene és Izsák félelmes istene velem nem lett volna, akkor most üres kézzel bocsátanál el. Úgy tűnik, hogy a pásztori élet viszontagságai és lábán folyamatos visszaélései a keserűség mellett kiformáltak Jákobban egy nagyon mély meggyőződést, mégpedig azt, hogy vele van az Úr. Ezzel a meggyőződéssel kiállt segítségért Istenhez, védelemért és segítségért, amikor úgy tűnik, hogy Ézsau kész lekaszabolni az egész családját, és mindent, ami Jákob számára fontossá vált, az Istentől származó ígérettel együtt tehát. Itt kapcsolódunk vissza a folyóparti jelenethez 20 évvel később. 580 darab állatot küld előre Jákob a bátyjának engesztelő ajándékként. Ennek ellenére azt látjuk, hogy a félelme mégsem szűnik, sőt, a szorongása fokozódik, és olyan mértékűvé válik, hogy képes az egész családját éjnek évadján belekényszeríteni a hideg és sötét folyóba, hogy megfürödjenek, és átkeljenek a folyó másik oldalára. Sőt, ez a félelem és szorongás képes arra vezetni őt, hogy egyedül visszatérjen a folyó másik partjára, teljesen egyedül a sötétbe. Teljesen világos most már ezek után, hogy miért. Jákob számvetésre készül. Ott egyedül a sötétben. Háta mögött egy elrontott élet, széttört kapcsolatoknak a sokasága, előtte pedig a vérszomjas bátyja és maga a halál, annak a fenyegető közelsége. Két tűz közé szorulva egyetlen remény sugár kínálkozik csupán, az Istennel való kapcsolata és az az ígéret, amit tőle kapott. Nincs más hátra, számot kell vetni. Miért akar tehát Jákob egyedül maradni a sötétben? Azért, mert az ő első és sorsdöntő találkozása Istennel egy ugyanilyen kilátástalan és hasonlóan szorongatott helyzetben történt. Egyedül, a sötétben. És itt, amikor Jákob életének minden eseménye egy pillanatba sűrűsödik, Jákob újra találkozni akar Istennel. Egyedül, a sötétben. Ahogy 20 évvel ezelőtt ott Bételben. Szinte, mintha egy meghívót küldene Istennek ezzel az üzenettel. Gyere! Gyere, Istenem! Mert újra egyedül vagyok itt a sötétben, és várok rád. Ez vezet el bennünket a negyedik kérdésünkig, amely így hangzik. Ki ez a valaki, ez a titokzatos valaki, aki birokra kell Jákobbal? Ez a titokzatos valaki maga Isten. Isten, aki válaszol Jákob meghívójára, nem is akárhogy. Isten és Jákob birkóznak egész éjjel. Csodálatos, gyönyörű kép ez. Jákob és Isten birkóznak egész éjjel. Gyűrik egymást. Nem tudom, ismerős-e számodra ez a helyzet. Amikor feltűröd az ingújadat, és birkózni kezdesz Istennel. Ha nem ismerős ez a helyzet, akkor a legnagyobb szeretettel ajánlom. Az efféle birkózás Istennel ugyanis a legőszintébb, legmeghittebb apa-fiúi kapcsolatot kívánja meg Istennel. Másképpen nem megy. Feltűröd az ingújad, és kihívod Istent. Mint hogyha azt mondanád, Istenem, mondani szeretnék valamit. Nem értelek, de most tényleg. Megígérted nekem, hogy minden nap velem leszel. Akkor most miért nincs munkám? Vagy miért hagyod, hogy rabszolgaként dolgoztassanak a munkahelyemen? Miért halmozódnak körülöttem az elrontott kapcsolataim? Miért nem bírunk kikeveredni a rokonaimmal az évek óta tartó neheztelésből? Miért nem működik a házasságunk a feleségemmel? Miért nem szeret a gyermekem? Miért? És egyébként is, hol vagy Istenem? Miért nem hallom a hangodat? Na ezt jelenti tusakodni, birkózni Istennel. Maradéktalanul feltárod előtte minden félelmedet, fájdalmadat, kétségedet és hitetlenségedet. Ne félj! Isten nem fog kétségbe esni, hogyha kihívod egy efféle birkózásra, hanem mint egy apa, hagyja, hogy próbálgasd az erődet, és hogy kiadj magadból minden feszültséget. Aztán, amikor úgy látja Isten, hogy már túlságosan belelovaltuk magunkat ebbe a harcba, akkor valahogy megállít. Mint ahogy Jákób is annyira belelovalta magát, hogy végül Istennek rá kellett ütnie a forgójára, a csípő csontjára, hogy kizökkentse őt. Olyan ez, mint amikor a játék hevében megfogjuk a gyerekünk karját a birkózás közben, és azt mondjuk, hogy nyugi-nyugi, mert sírás lesz a vége. Ismerős, igaz? Az ötödik és egyben utolsó kérdésünk így hangzik. Honnan tudhatjuk, hogy Isten volt az, akivel Jákób birokra kelt? Onnan, hogy Jákób nem akarja elengedni ezt a bizonyos valakit. Sőt, az áldására vár. Ezt olvastuk a 32. fejezet 27. versében. Akkor ezt mondta Jákobnak. Bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz. Jákob számára nyilvánvalóvá válik, hogy kivel küzd, és az is, hogy innentől kezdve nem akar Isten nélkül és az ő áldása nélkül élni. Ez a tökéletes ragaszkodás kifejeződése. A következő megállapításunk mindezek fényében így hangzik. Az Istennel szembeni maradéktalan őszinteségnek nem maradnak el a gyümölcsei. Jákob ott a folyóparton Istennel birkózva rendezi az életét, és más emberré válik. Az a folyamat, ami Bételben indult el, most teljesedett be 20 évvel később. Honnan tudjuk, hogy Istennel birkózott Jákob? Onnan, hogy a csaló új nevet kap. A név a jellemünk lényegét tükrözi, illetve az ókorban így adták ezeket a bizonyos beszélő neveket. Egyedül Istennek volt joga és felhatalmazása valakinek új nevet adni. Ezt látjuk később is a Bibliában. Ezentúl nem Simon lesz a neved, vagyis Nátszál, hanem Péter, a kőszikla. Később a Jelenések könyvében is azt fogjuk látni, hogy Isten az üdvözülteknek, akik üdvösséget, vagyis örök életet nyernek, új nevet ad. Ez Isten tulajdonsága, Isten privilégiuma és kiváltsága. Jákob helyett tehát, a csaló helyett, előttünk áll Izrael, az ígéret örököse, akiről azt mondhatjuk, hogy megharcolta a maga harcát Istennel és emberekkel, és győzött. Ezek után egy sánta embernek, aki sántít a csípőjére, nem sok esélye van egy 400 fős, felfegyverzett sereggel szemben. De tudjátok, innentől ez már nem is lényeges. Innentől már bármi történhetne, mert Jákob rendezte az életét Istennel, az élete többé már nem a saját ügyeskedésén múlik, hanem Isten kezében van. Ezt az életváltozást tükrözi Jákob életében innentől kezdve minden. Ahogyan Jákob új nevet kapott Istentől, az új személyiségének megfelelően, ő maga is új nevet ad a találkozás helyének, és elnevezi ezt a helyet Penuélnek, ami annyit jelent, mint Isten arca. Mert aki látta Isten arcát, találkozott vele, annak nem csak az Istennel való kapcsolata változik meg, hanem az egész emberi kapcsolatrendszere is. Hát ezért fontos és szükséges most a karantén helyzetben erről beszélni. Ha úgy érzed, hogy az emberi kapcsolataidat megpróbálja ez a helyzet, bármilyen szempontból is, tudnod kell, hogy az Istennel való találkozás nem csak az Istennel állítja helyre a kapcsolatodat, hanem az emberi kapcsolatrendszeredet is képes átformálni. Jákob 7-szer borul le a hozzáérkező Ézsau előtt. Akit kijátszott, akit semmibe vett, akit becsapott, akit megcsalt, akinél születése óta nagyobb akar lenni, azelőtt most 7-szer borul le. Csodálatos! A beszéde is ezt a változást tükrözi. Következetesen urának szólítja Ézsaut. Isten országában így működik ez ma is, mert Isten országában az elrontott életek és a széttöredezett kapcsolatok rendezhetők. Rendezhetők. Csak keresned kell hozzá az Istennel való találkozást. Vállald fel, hogy Isten gyermeke vagy, az ő fia és lánya vagy. Birkózz egy jót Istennel, keresd őt. Birkózz egyet velem, mint a gyermek az édesapjával. Vállald fel őszintén önmagadat Isten előtt. És amikor a kettőtök kapcsolata rendeződik a birkózás után, akkor Isten neki fog állni, hogy az emberi kapcsolataidat is rendezze veled együtt. Ezért fogunk imádkozni. Örökkévaló mennyei atyánk, szeretünk téged, és köszönjük ezt az igazságot, hogy veled az emberi kapcsolataink is rendezhetők. Köszönjük, hogy ma is tanítottál bennünket, és Urunk, hívunk, hogy jöjj az életünkbe. Tárd fel az elrontott és széttöredezett emberi kapcsolatainkat, és meghívunk, hogy jöjj és segíts helyreállítani ezeket. Urunk, szeretnénk előtted teljesen feltárni magunkat, szeretnénk kiönteni előtted a szívünket, meghívni egy nagy apa, fia és lánya birkózásra, és utána neked veled együtt nekivágni, hogy rendezzük az emberi kapcsolatainkat is. Kérünk, jöjj és légy ebben a segítségünkre. Amen. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a mai estén. Szeretettel hívlak benneteket a soron következő alkalmunkra, a vasárnapi istentiszteletünkre délelőtt 10 órától, ahol arról fogunk beszélni, hogy mindannyian fájdalmak, félelmek, terhek és elvárások nélküli életre vágyunk. És Jézus pedig világosan és egyértelműen beszél arról, hogy ez az élet elérhető. Arról is világosan beszél, hogy ez az élet hogyan érhető el, és nagyon világossá teszi, hogy számodra is felkínálja ennek az életnek a lehetőségét. Várunk tehát szeretettel vasárnap 10 órától ugyanitt az online közvetítésünkben. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek bennünket a Facebookon, és látogassatok el gyülekezetünk honlapjára a www.trinitygyülekezet.hu címen. Legyetek áldottak, jó éjszakát kívánok!